Hatodik könyv, a végítélet. 78. fejezet. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem. Miután O'Connor atya megáldotta a menyasszonyt és a vőlegényt, Mr. és Mrs. Cartwright a násznéppel együtt Danny Cartwright sírja felé indult. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem. A menyasszony kívánságára adták meg Nicknek így módon a végtisztességet. O'Connor atya örömmel elvállalta annak az embernek a gyászszertartását, akinek halála lehetővé tette, hogy Danny bebizonyítsa ártatlanságát. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem. A jelenlévők közül Dennin kívül csak ketten ismerték az idegen földbe temetett halottat. Egyikük a sír túloldalán állt, szálfa egyenes tartással, fekete frakban, kemény galléros ingben, fekete selyem nyakkendőben. Fraser Munro Dunbrothból utazott a londoni East Endre, hogy búcsút vegyen a Moncrief vérvonal utolsó tagjától, akinek a szolgálatában állt. Amikor Danny köszönetet mondott neki a nehéz időszakban, mindvégig tanúsított bölcsességéért és erejéért, Mr. Munro csak ennyit felelt. Bár csak mindkettőjüknek dolgozhattam volna, de az úr nem így akarta. Kiderült, hogy Munro a skót egyház presbitere is. Danny sokáig ezt sem tudta róla. Amikor a Szent Mérizben lezajlott esküvői szertartás előtt összegyűltek a Wilson House-nál, Mr. Munro megjegyezte. Nem is tudtam, Danny, hogy lelkes gyűjtője McTaggart, Peplow és Lauder képeinek. Danny elvigyorodott. Be kell vallanom, hogy a festmények Lawrence Davenport skót mesterek iránti rajongását tükrözik. Csak azért kerültek hozzám, mert a művész úr nem tudta megadni a tőlem fölvett kölcsönt. De most, hogy már együtt élek velük egy ideje, szándékomban áll bővíteni a skót gyűjteményemet. Ebben is mennyire hasonlít a nagyapjára, állapította meg Munro. Dennynek eszébe jutott, hogy soha életében nem találkozott Sir Alexanderrel, de nem szólt semmit. Egyébként, folytatta kissé félszegen az ügyvéd, be kell vallanom, hogy amíg ön biztos helyen volt a belmársban, övön aluli ütést vittem be az egyik rosszakarójának. Melyiknek? Magának, Sir Hugo Moncriefnek, ráadásul az ön jóváhagyása nélkül, ami alapjaiban ellenkezik a szakmai etikával. Már jó ideje szerettem volna könnyíteni a lelkemen ezzel a vallomással. Akkor most itt a kiváló alkalom, Mr. Munro, mondta Danny, és igyekezett visszafolytani a nevetést. Szóval, miket művelt a távol létemben? Be kell vallanom, hogy megküldtem a Sir Alexander második végrendeletére vonatkozó valamennyi iratot a skót fő államügyész hivatalának, és felhívtam a figyelmüket arra, hogy érzésem szerint bűncselekmény történt. Danny nem szólalt meg. Még ismerettségük kezdeti szakaszában megtanulta, hogy ha Mr. Munro egyszer belelendül, nem szabad félbeszakítani. Mivel hosszú hónapokon át nem történt semmi, folytatta az idős ügyvéd, biztosra vettem, hogy Mr. Galbraithnek valahogy sikerült kimódolnia, hogy szőnyeg alá söpörjék ezt a kis csínytevést. Munro kis hatásszünetet tartott. Egészen addig így gondoltam, amíg délelőtt a Londonban tartó gépen kezembe nem került a Scotsman reggeli kiadása. Azzal kinyitotta a mindig magával hordott aktatáskát, előhúzott belőle egy újságot, és átnyújtotta Dannynek. Danny döbbenten merett a szalag címre. Sir Hugo Moncrieffet hamisításért és csalás kísérletéért letartóztatták. A cikk mellett közölték Sir Nicholas Moncrief nagyalakú fényképét is, amely Danny véleménye szerint a valóságnál előnytelenebbnek mutatta Nick külsejét. Miután a cikk végére ért, elmosolyodott és Mr. Munrohoz fordult. Hát igen. Ha jól emlékszem, egyszer azt mondta, hogy ha Hugo bácsi továbbra is bajt kever, elszabadítjuk a poklot. Valóban kicsúszott volna a számon ilyesmi? Kérdezte színlelt megütközéssel Munro. Mert megismerésünk csak töredékes, és töredékes a profétálásunk is. Danny tekintete most a másik jelenlévőre vándorolt, aki ismerte Nicket, mégpedig sokkal jobban, mint akár ő, akár Mr. Monroe. A nagy el vigyázban állt Ray Pascoe és Ellen Jenkins között. A börtön igazgató méltányossági alapon elengedte a barátja temetésére. Amikor találkozott a tekintetük, Danny rámosolygott, de a nagy el sietve lehajtotta a fejét. Nem akarta, hogy ez a sok idegen sírni lássa. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Danny Alex Redmayne felé fordult, aki nem tudta leplezni határtalan örömét, amikor Beth fölkérte, hogy legyen a keresztapja Chrissy kisöccsének. Alex mellett ott állt az apja is, akinek Danny a szabadságát köszönhette. Amikor néhány nappal a per felfüggesztése után valamennyien összegyűltek Alex irodájában, Danny megkérdezte Sir Matthew-tól, hogy mire gondolt, amikor azt mondta, ennek még messze nincs vége. Az idős bíró félrevonta Dannyt, hogy Beth ne hallja őket, és elmondta, hogy Craiget, Paint és Davenportot letartóztatták ugyan, és vádat emeltek ellenük, Bernie Wilson meggyilkolásáért, de továbbra is ártatlannak vallják magukat, és láthatóan együttműködnek egymással. Figyelmeztette Dannyt, hogy számítaniuk kell Beth-el egy újabb perre és az azzal járó megpróbáltatásokra. Mindkettőjüknek tanúvallomást kell ugyanis tenniük arról, hogy mi történt azon az estén, amikor kioltották egy másik, szintén a Szent Mary's templom kertjében nyugvó barátjuk életét. Kivéve persze, ha ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Danny nem tudta megállni, hogy ne pillancson az út túloldalán díszelgő, frissen festett vadonatúj táblára, Cartwright műhely, új vezetőség irányításával. Miután tárgyalt Monty Hughes-zal és megegyeztek az árban, Mr. Monroe megszövegezte a szerződést, és Danny már is magáénak mondhatta új munkahelyét, ahová reggelente igazán gyorsan be fog érni, hiszen csak az úton kell átballagnia. A svájci bankárok nem rejtették véka alá a véleményüket, hogy Danny túl magas árat fizetett a szemközti autószerelő műhelyért. Danny nem magyarázta el Monsieur Segának az ár és az érték közötti különbséget, mivel erősen kételkedett benne, hogy akár Sega, akár Bresson olvasta volna Oscar Wilde-tól a Lady Windermere legyezőjét. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Danny megszorította a felesége kezét. Az volt a terv, hogy másnap repülnek Rómába a régóta esedékes nász útjukra, amely alatt igyekeznek majd nem gondolni arra, hogy hazatérésük után újabb, hosszadalmas bírósági tárgyalások várnak még rájuk, mielőtt végképp lezárhatnák ezt az ügyet. 10 hetes kisfiúk ezt a pillanatot választotta ki arra, hogy hangot adjon érzéseinek, mégpedig nem a Sir Nicholas Moncrieffel kapcsolatos érzéseinek. Egyszerűen az volt a véleménye, hogy túl hosszúra nyúlt a szertartás, és ideje csillapítania az éhségét. Csitt, kisbabám, vigasztalta Beth, hamarosan hazamehetünk, tette hozzá, és karjaiba vette a kis Nicket. 79. fejezet. Vezessék be a foglyokat! Az Old Bailey 4-es számú bírósága már jóval 10 óra előtt zsúfolásig megtert. Persze nem minden nap fordul elő, hogy a királynő jogtanácsosa titulus birtokosát, egy parlamenti képviselőt, valamint egy népszerű színészt gyilkossággal, rendbontással, illetve az igazságszolgáltatás félrevezetésére irányuló összeesküvéssel vádolnak. A vád és a védelem képviselőinek padjában a jogi szakma ünnepelt nagyjai rendezgették iradaikat, és végezték el perbeszédükön az utolsó simításokat, várva, hogy őrizetben lévő védenceik elfoglalják helyüket a vádlottak padján. Mindhárom vádlottat nagy koponyák védték, és az Old Bailey folyosóin az a szóbeszéd járta, hogyha kitartanak az eredetileg előadott történetük mellett, a 12 esküdt alig ha tud majd egyhangú döntést hozni. Amikor Spencer Craig, Gerard Payne és Lawrence Davenport elfoglalta a helyét, lassanként elült a zsibongás. Craig hangsúlyozottan konzervatív öltözékével olyan benyomást keltett, mintha tévedésből rossz ajtón jött volna be, és valójában a többi védő ügyvédj között kellene várnia, hogy elmondhassa a perbeszédét. Payne sötétkék öltönyében, csíkos sejemnyakkendőjében és krémszírű ingében pontosan úgy nézett ki, ahogy egy vidéki parlamenti képviselőhöz illik, nyugodtnak tűnt. Davenport kopott farmert, apacs inget és könnyű élénk színű sportzakót viselt. Borostás volt. Ezt a másnapi lapok divatos szakál kezdeménynek nevezik majd, ugyanakkor arról is beszámolnak, hogy úgy nézett ki, mint aki napok óta nem aludt. Davenport a média munkásokról tudomást sem véve a jelenlévők felé pillantott, míg Payne és Craig úgy cseverészett, mintha az ebédjüket várnák egy forgalmas étteremben. Miután Davenport meggyőződött róla, hogy a húga ott ül a helyén, üres tekintettel bámult maga elé. Egyszer csak, mint egy varázsütésre, fölállt mindenki, akinek sikerült beférkőznie a zsúfolt tárgyalóterembe. Belépett ugyanis Armitage bíró. Viszonozta az egybegyűltek meghajlását, majd helyet foglalt a pulpitus középső szélén. Jóindulatúan mosolygott a jelenlévőkre, mintha csak egy átlagos hivatali nap venné kezdetét. Aztán utasította a teremszolgát, hogy hívja be az esküdteket. A teremszolga mélyen meghajolt, majd eltűnt az egyik oldalajtó mögött, hogy néhány másodperc múlva újra bevonuljon nyomában a 12 állampolgárral, akiket taláromra kiválasztottak, hogy üljenek törvényt a három vádlott fölött. Lawrence Davenport ügyvédjének arcán átsuhant egy halovány mosolyféle, amikor meglátta, hogy az esküdtszék 7 nőből és 5 férfiből áll. Most már biztosra vette, hogy a testület a legrosszabb esetben is döntésképtelen lesz. Craig is nagy érdeklődéssel vizsgálgatta a helyet foglaló esküdteket, mert tudta, hogy kizárólag az ő kezükben van a sorsa. Larryt előzetesen már eligazította, hogy mindenképpen létesítsen szemkontaktust a női esküdtekkel, hiszen a döntésképtelenséghez elég, ha csak hárman nem tudják elviselni a gondolatot, hogy Lawrence Davenport börtönbe kerülhet. Ha Larry megbirkózik ezzel az egyszerű feladattal, szabadon távozhatnak mindhárman. Craignek azonban nem kis bosszúságára azt kellett látnia, hogy Davenport nem teljesíti pofon egyszerű megbízatását, és csak meretten bámul maga elé. Miután az esküdtek elhelyezkedtek, Armitage bíró felszólította a bírósági jegyzőt, hogy olvassa fel a vádakat. Kérjük a vádlottakat, álljanak fel! A három férfi fölállt. Spencer Malcolm Craig. Ön a vád szerint 1999. szeptember 18-án este megnyilkolta Bernard Harry Wilsont. Bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát? Ártatlannak, felelte dacosan Craig. Gerald David Payne. Ön a vád szerint 1999. szeptember 18-án este részt vett abban a verekedésben, amely Bernard Harry Wilson halálához vezetett. Bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát? Ártatlannak, mondta határozottan Payne. Lawrence Andrew Davenport. Ön a vád szerint félrevezette az igazságszolgáltatást, amikor 2000. március 23-án eskü alatt olyan tanúvallomást tett, amelyről tudta, hogy lényeges részletei nem felelnek meg a valóságnak. Bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát. A tárgyalóteremben minden szempár a színészre szegeződött. Lawrence Davenport, aki ilyen formán ismét reflektorfénybe került, fölemelte a fejét és fölnézett a korlát mögött ülő közönségre, ahol az első sor szélén ott ült a húga. Sarah biztatóan rámosolygott a bátyjára. Davenport lehajtotta a fejét, egy pillanatig, mintha habozott volna, majd alig hallhatóan azt suttogta. Bűnösnek. Vége.